A félreértés, ez ugye a, hát most akkor hogy mondjam, mondjam a félreértett fordításában úgy, hogy ne ölj, vagy mondjam az eredeti héber lotircák, mondja az eredeti héber szöveg, tehát ne gyilkolj. Tudnélik, valójában ez a szöveg a ne gyilkolj, a gyilkolás parancsolatát fogalmazza meg. Nem az öléssel kapcsolatos, még egyszer mondom, nagyon sokáig a kereszténység két évezrede alatt, ugye a kereszténység többnyire nem tudott héberül, nagyon sok fordítási probléma merült fel, a hagyományosan két évezred során félrefordították ezt a szöveget, és mind a mai napig láthatók, talán legeslegújabban a vatikáni rendelkezés szerint most már a katolikus Bibliában már a ne gyilkolj szöveggel kell fordítani, és ugyanígy a legújabb protestáns kiadásokban is most már így fordítják. Miről is van szó? Hát egy furcsa parancsolat, mert hát azt mondjuk, hogy most, hogy ne gyilkolj. Hát a Biblia tele van öléssel, gyilkolással. Ugye rögtön a Biblia elején nem is akármilyen gyilkossággal találkozunk, testvérgyilkossággal. De hát aztán a Biblia menete során Mózestől, ugye a zsidóság legnagyobb tanítójától kezdve végig olvashatjuk azt, hogy ki mindenki gyilkol, ki mindenki vagy öl, ki mindenki tesz olyan lépéseket, akár a hatalma megszilárdítása érdekében, akár hát mondjuk Dávid esetében a szebbik nem megszerzése érdekében, hogy gyilkoltat, ölet, stb. Stb. Hát akkor hogy várhatja ez a parancsolat ennek a tilalmát? Pontosan úgy, amit az előbb mondtam. A magyar nyelvben is a nem kell ahhoz jogásznak lennünk, a jogi érzékünk pontosan különbséget tesz, érezzük azt, hogy a modern nyelv, a modern jogi nyelv is differenciál. Hát hiszen beszél a modern jogi nyelv emberölésről, de aztán minősített állapotokat is megfogalmaz, különös kegyetlenséggel elkövetett, aljas indokból elkövetett, és így tovább, és így tovább. De azt is tudjuk, hogy természetesen, és ez a modern jogérzékünkkel abszolút paralelben van, tehát párhuzamos, vagy megegyezik a modern jogérzékünkkel az, hogy ugye egészen más lesz annak a hát most mit a példát mondok, mondjuk annak a buszsofőrnek az esete, aki figyelmetlenségből követel olyan balesetet, amelynek áldozata lesz, és egészen más az, hogyha valaki aljas indokból különös kegyetlenséggel stb. Követi ezt a tettet. Tehát a modern jogérzékünk is differenciál. Na most ez a szöveg, még egyszer mondom, lotircák héberül, tehát ne gyilkolj, ezt mondja. Tudnélik, ölni, az ölést nem lehet megtiltani. Vannak helyzetek, nem öröm természetesen, és nem boldog ettől a törvényadó, de vannak esetek, amikor nem tehet mást az ember, mint hogy öl. Ölni, nincs az a bíróság, amely nem menteni fel az embert akkor, hogyha mondjuk önvédelemből követi el. Ha jogos önvédelemből követi el a tette, mind a mai nap, mind a modern jogi gyakorlat is, természetesen persze ez egy bizonyító eljárás kell, hogy megelőzze, de ha valóban kiderül, akkor jogos önvédelemből tette, és arányosan, ugye, mert ez is fontos szempont a modern jog alkotásban, akkor felmenti őt a bíróság. De hát ölni kell, vagy nem lehet kikerülni, mondjuk egy honvédő háború során. Az izraelieknek és a zsidóságnak nagyon sok háborújáról tudunk, úgyhogy az ölést, mint olyat nem lehetett megtiltani. A gyilkolás azonban, tehát az, amikor és a híber szöveg, és aztán a későbbi kommentárok is, értelmezik, tehát a középkori kommentárok is, azt emeli ki, hogy valahogy úgy magyarázzák, hogy a gyilkosság az irracionális. nem ezt a szöveget, nem ezt a szót használják, de azt mondják, hogy a gyilkosság az, ami most modern kifejezéssel érve, az lárpúrlár. Azért gyilkolok, mert valamit meg akarok szerezni, azért gyilkolok, mert kegyetlen vagyok, azért gyilkolok, mert szadista hajlamaim vannak, stb. Stb. Na most ez az, amit a szöveg kizárt. Tehát ez az, amit nem lehet, de az ülés, az semmilyen társadalomban, az archaikus társadalomban, épp úgy, mint a modern társadalomban, sajnos nem kizárható, tehát ezt nem tudja megtiltani, és nem is akarja megtiltani a szöveg. Ezért nagyon fontos, mert itt megint az ember azon csodálkozik el, hogy egy ilyen archaikus szöveg, mint a 10 parancsolat. Mennyire pontos, még a modern fül számára is mennyire pontosan fogalmaz, mennyire képes elkülöníteni ugye a ilyen esetben is jogi értelemben az ülés és a gyilkosság fogalmát. Tudjuk azt, hogy a 10 parancsolat eme igényét számtalan vita veszi körül. Ha már itt a modern jogi nyelvet említettem, akkor meg kell említeni, hogy Izraelben például igen komoly kérdés, az rabbinikus probléma, nem fogunk meglepődni azon, amit fogok mondani, például minek számíthat mondjuk egy abortusz. Ugye itt ez a kérdés, ami egyébként a kereszténység számára is természetesen alapvetően fontos kérdés, itt ebben nem érdemes belemennünk, a legmodernebb rabbinikus álláspont, a legmodernebb jogi, emberjogi állásponttal minden esetre érdekes módon valamilyen paralelitást mutat, valami hasonlóságot mutat. Nyilvánul azt, hogy ha ez nem is ennyire deklarált, de azt mondják, hogy adott esetben, megint csak az abortusz az nem öröm, az egy tragédia, de adott esetben az abortuszt felülírja, vagy értelmezhetővé teszi az ember, az egyes személyiség önrendelkezési joga. És az önrendelkezési jog, ugye arról a szeméről van szó, aki szabad akaratot kapott az örökkévalótól, tehát akinek a legfontosabb tulajdonsága, attribútuma, ami őt emberré teszi azt, hogy szabad akarattal rendelkezik, és szabad akarattal hozza meg a döntéseit, amikor a rosszat választva, de mégis ez a szabad akarat teszi az embert emberré valójában, úgyhogy éppen ezért a szabad akarat döntés minden egyebet felülteljesen. Hát arról nem beszélve, és erről sok viták vannak, mondom, Izraelben is, hogy ez teljesen természetes, hogy van olyan helyzet, amikor a legborzalmasabb szociális, stb. Állapotok következtében, vagy mondjuk annak következtében, hogy egy nő erőszak áldozata lesz. Hát ilyen esetekben éppen ugye felmerül ez a kérdés, hogy valójában, hát még egyszer mondom, nem persze a legszomorúbb választás, de talán mégis adott esetben ez a jó választás, és ez ilyen értelemben nem minősül gyilkosságnak. Tulajdonképpen ebben nagyjából ma már konszenzus van. A következő parancsolat, megint azt kell mondanom, hogy az egyik legvitatottabb, azért, mert itt is, mint a most említettet, folyamatosan félreértették és félreértelmezték. Teljesen egyértelműen a félreértésnek és a félreértelmezésnek a kereszténység volt az oka, de különösképpen az a kereszténység, amely az etikai erkölcsi rend puritán jellegét állítja előtérbe, tehát egyáltalán az egész protestáns hagyomány ide tartozik. Ugye a következő parancsolat, a régi fordításokban úgy hangzott, hogy ne paráználkodj. Ma azonban, ugyanúgy, ahogy az előbb mondtam, hogy ma már elvárás a modern biblia fordításoknál, hogy ne gyilkolj szöveg legyen, és ne ölj. Itt is ma már elvárás a legújabb biblia fordításokból, hogy ezt a ne paráznál, hogy szöveget felejtsük el egyszer és mindenkorra, és az eredeti héber szöveg igéje álljon itt minden fordításban, minden modern fordításban, ami úgy hangzik, hogy ne törj házasságot. Hát lényeges különbség van a két dolog között. Ugye gondoljuk csak végig, hogy ez a 10 parancsolat, ez a 10 ige egy alkotmány. Jó, alaptörvény. Szóval, tehát ez egy alkotmány, amely így az alaptörvényre vagy alkotmányra az jellemző, hogy nem szankcionál. Tehát kifejti a legfontosabb tételeket elvi szinten, de jogi értelemben értelmezhető, jó esetben, ha nem módosítják hetente, tehát az alkotmány elvi szinten rögzíti azt, amit majd elvár a törvényalkotótól, és de nem szankcionál. Tehát az alaptörvényben nincsenek szankciók, itt a 10 parancsolatban sincsenek szankciók, nem mondja azt, hogy de ha gyilkolsz, akkor 2-5 évig terjedő hülyéskedett, de hát valóban nincsen szankciók. A szankciók majd a mózesi törvény, a 10 parancsolatot követő mózesi törvényekben lesznek, hogy meg tudjuk, hogy mi vár arra, aki lóp, aki nem tudom, én azt raktam, azt csinál. De még egyszer mondom, jogilag precíznek kell lennie az alaptörvénynek, az alkotmánynak, mert ezt használja az a törvényhozó, mondjuk a mózesi törvények megalkotója, ezt használja föl ezeket az elveket, hogy aztán ezekre az elvekre építse fel a törvénykötését. Na most, a szöveg hihetetlenül precíz. Gondoljuk csak végig. Ha úgy szólna a szöveg, hogy ne paráználkodj, hát ezzel jogilag az ég azt a világon nem lehet semmit sem kezdeni. Hát most bíróság elé citálnak, mert miért is? Mi az, hogy paráználkodni? Nem tudom, tehát ami, hogy úgy mondjam, két ember számára saját boldogságukra, örömükre, mit tudom én, zárt ajtók mögött elképzelhető, és nem az erőszak útján érődik el, tehát szabad, szabadon választott örömforrásaként, az nem paráználkodás, hát ők úgy szeretik, vagy amúgy szeretik, egészségükre ez nem érdekes. Ezzel egy jogi apparátus nem tud mit kezdeni. Ráadásul gondoljuk csak végig, hogy hát mi az, hogy paráználkodás történeti értelemben. Történeti értelemben sem tudjuk, hogy mi az. Megjegyzem, csak zárójelben, hogy mondjuk az ember egyszer eljut Etruszk földre, Itáliának arra részéről az etruszkok éltek, és ott megnézi azokat a falfestményeket ezekben az etruszk nekropoliszokban, akkor azt kell mondanom, hogy 21. századi pornográfiához szokott tekintet is elámul azon, ami ott megjelenik ezeken a falfestményeken. Tehát történetileg sem lehet ezzel sok mindent kezdeni. Ez jogilag nem releváns, nem lenne releváns ez a szöveg. Ezzel szemben az, hogy ne törj házasságot, ez annál inkább érdekes jogilag. Ugye miért is? Azért, mert a házasság az egy szerződés. Az egy szerződéses viszony határozza meg, vagy egy szerződés határozza meg ezt a viszonyt, két embernek ezt a viszonyát. Egy szerződés, amely tulajdonképpen nem csak a két ember kapcsolatát határozza meg, hanem amely a két ember kapcsolatának az elkövetkezendő és minden elkövetkezendő mozzanatát igyekszik valamilyen módon rendelkezésekkel meghatározni. Most gondoljunk csak végig. Hát tulajdonviszonyokról van szó, például öröklési viszonyok, öröklési problémákról, vagy kérdésekről van szó, és így tovább, és így tovább. Na most, a zsidóság számára a szövetség betartása, és még egyszer mondom, egy férfinek és a nőnek a házassága is egy szövetség, brit, ugye? Tehát egy szövetségnek a betartása az a legfontosabb, a legmeghatározóbb a zsidóságon belül. Miért is? Hát azért, mert volt minden szövetségkötést megelőzően egy alapszövetség, a szövetség, minden szövetségnek a modellje, és ez pedig az örökkévalónak és a népnek a szövetsége. Na most, ahogy az örökkévalónak és a népnek a szövetségét sem lehet megszegni, ugyanígy nem lehet megszegni ennek az alapszövetségnek a mintájára készített, vagy hát létesített egyéb szövetségeket sem. A mózesi törvénykezés hihetetlenül szigorú ebben. A tulajdonviszonyok, tehát ugye a szerződés vásárlás során, valami kereskedelmi vagy vásárlási manőver során, ugye hogy rögzíti a szöveg azt, hogy nem lehet, mert hát ott is egy szövetség van. Nem az eladó szövetsége, vagy szövetségkötés a vevővel, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek jogi helyzetek, jogi tények, amiket rögzít a szöveg. Vagyis ezeket be kell tartani, ez mindennek az alapja, minden emberi együttélésnek az alapja. Na most gondoljuk végig, hogy a házasságnál ez azért különösen súlyos és fontos, mert ha valaki házasságot tör, annak beláthatatlan következményei lesznek. Hát nem csak az, hogy a feleség esetleg sodrópával várja otthon, mert ez még privát ügy, ez az ő dolguk. De jogi problémák egész sokaságát vonja maga után. Hát a házasságtörésből gyerek születhet például. Mi lesz azzal a gyerekkel? Hogy néz ki akkor majd a házasságban született gyerekek javára vagy kárára az öröklés egész kérdése? A tulajdonviszonyhoz való kérdése. És így tovább, és így tovább. Tehát egy csomó olyan jogi problémát generálhat ez a helyzet, a házasságtörés, és egyáltalán minden szerződésnek a megszegése, amelyet szigorúan tilt a mózesi törvénykezés, és ezért olvasható ebben a szövegben az, hogy letörj házasságot. Mint mondtam, nagyon hagyományosan félreértették ezt a szöveget. A puritán protestantizmust szerette félreérteni ezt a szöveget, és egy ilyen purifikátori vagy erkölcsőszi jelleget tulajdonítani ennek a szövegnek. Ez nem igaz, ettől a héber biblia távol állt. Egyáltalán ugye a szexus problémája, amit felmerül ezzel kapcsolatosan, az nagyon érdekes a héber gondolkodásban, de abszolút nem azonos, vagy jelentősen eltér mondjuk a keresztény értelmezéstől is. Hát először is ne felejtkezünk el arról, hogy azért az örökkévalónak az első parancsolata, ez mondjuk a 10 parancsolatot megelőzően, a legelső parancsolat az úgy szólt az emberhez, hogy és szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Tehát a nemiségre, a szexusra való felhívás, az súlyos, komoly parancsolat, hiszen a nép, hozzáteszem egyébként, hogy az antik, az ókori törvénykezésben szinte majd minden törvénykezési gyűjtemény, vagy törvénygyűjtemény valamilyen módon foglalkozik azzal, hogy a vonatkozó közösség, a vonatkozó törzs, stb. Ne haljon ki, ne pusztuljon ki. Tehát kell gondoskodni a tovább örökítésről. Ráadásul a zsidóságnál különösen fontos ez, hiszen a tradíciót azt a fiadnak, ugye, tehát azt a gyermekek viszik tovább, és aztán az ő gyermekek, stb. Tehát a szexusnak eleve nem volt egy ilyen negatív, mondjuk hát felhangja, hanem éppen ellenkezőleg nagyon pozitív. Ugye a kereszténységnél azért volt más a helyzet ehhez képest, mert a kereszténység szemben a zsidósággal abból indult ki, hogy a bűn az eredendő. Az eredendő bűn az azt jelenti, nem azt jelenti, hogy eredeti bűn, hanem az, hogy tovább ered. Tehát tovább ered a bűn. Hogyan ered tovább? Ahogy Szent Ágoston erről egy külön elméletet épített fel, a szexus révén. Tehát az ember azért bűnös, mert az ős, Ádám és Éva, ugye ős bűne, az tovább öröklődik, még egyszer mondom, a szexus révén. Na most pontosan ezért kellett egyébként, ha már itt tartunk, hadd jegyezzem meg, a kereszténységnek Jézust kiemelni ugye a szexus helyzetéből, vagy állapotából, hiszen Jézus az egész emberiséget váltotta meg, ugye, a keresztény felfogás szerint, de ezt csak úgy tudta megtenni, hogyha bűntelen volt. Tehát, ha Jézus bűntelen volt. Na most, a bűntelenségét pedig csak úgy tudta garantálni, biztosítani, hogy így mondjam, a keresztény teológiai hagyomány, hogyha ugye Jézus nem a szexuális érintkezés révén, hanem szeplőtelenül fogant. Az más kérdés, hogy egy idő után a kereszténységnek még ez sem volt elég, és a 19. században, tehát jó későn, de a 19. században még azt is dogmává tette, nem csak Jézus szeplőtelen fogantatását, hanem Mária szeplőtelen fogantatását is. Érdekes, hogy ez már középkorban fölmerült, ez a dolog, de még egyszer mondom, nagyon későn lett dogma. Aquinói Szent Tamás, aki egy ilyen derék, joviális gondolkodó filozófus volt, ő egészen egyszerűen azt mondta, hogy ez marhaság. Tehát a Mária szeplőtelen fogantatása. Azt lesöpört az asztalról, de még egyszer mondom, a 19. században végül is dogma lett. Annyit mi két dolgot ezzel kapcsolatosan hadd mondjak el. Az egyik, hogy persze rá lehet kérdezni arra, ugye itt az előbb azt mondtam, hogy most mi a paráználkodás, hát mit tudom én, mi a paráználkodás, mindenki szabad akaratából teszi, ami neki jól esik, és ha ezzel más embereket nem sért, nem bánt, akkor tegye, hát Istenem. A kérdés az az, hogy persze a szexuális bűnök tekintetében mindig ilyen megengedő volt-e a Héber Biblia. Azt mondom, hogy nem. Tehát vannak olyan szexuális bűnök, amelyeket bűnöknek tart a szöveg, amelyeket elítél. Elítéli például a férfiak közötti azonos neműek kapcsolatát. Elítéli az állatokkal való nemi kapcsolatot. Itt rögtön hadd álljak meg ennél a kettőnél. Az elsőnél ugye felmerül az a kérdés, hogy és a nők azonos nemű nők közötti szexuális kapcsolatot miért nem ítéli el a szöveg? Vagy miért ítéli el, bocsánat, hogy ezt most ilyen kicsit nyavajogva mondom, de mindjárt igyekszem megmagyarázni, vagy miért probléma, tényleg elnézést, miért kell elítélni, hogyha valaki állattal közösül? Nem volt ez evidencia a korábbi kultúrákban. Egyáltalán nem volt evidencia. Tudjuk azt, hogy a görög mitológia számtalan ilyen történetről számol be, ahol különböző emberek és állatok és félállatok és nem tudom én micsodák létesítenek szexuális kapcsolatot. A következőről van szó. Ugye az antik zsidóság antropológiai felfogása az lényegesen különbözött a mai antropológiai felfogásunktól. Igazából a gyermek nemzésének a teljes biológiai vagy anatómiai folyamatát nem ismerték, honnan ismerték volna. Csak ráadásul ebben jegyzem meg, hogy Arisztotelész, ugye az egyik legnagyobb görög filozófus, aki hihetetlen komoly munkákban írt különböző természettudományi problémákról, tehát ő természettudós is volt. Például a petefészekről még semmit nem tudott. Abszolút nem tudott erről. Szóval lényeg az, hogy a zsidó hagyományban úgy gondolták, hogy az életnek az egyedüli hordozója az a sperma. Na most, az örökkévaló férfinak és nőnek teremtette az embert. Ez így volt elképzelése. Igen ám, de mi van akkor, bármilyen furán hangzik most következő kérdés, mi van akkor, hogyha két férfi kapcsolatából születne meg valaki? Még egyszer mondom, a sperma volt az igazi élet hordozója, ugye onnan történetére gondoljunk a Bibliában, egyebek között, tehát ez volt az élet hordozója, és attól féltek, hogy két férfi kapcsolatából is létrejöhet. Micsoda? Nem tudom. Valami. Valami, ami nem volt benne az örökkévaló tervébe. Hát valami olyan lény születik, ami, hát hiszen, mert hogy ember, ez férfi és nő kapcsolatából születik, tehát ebből valami furcsa lény születne, ahogy az állatokkal való kapcsolatból is gondolták ők. Olyan torz szülöttek, torz lények jönnének világra, amelyek nem szerepeltek az isteni gondviselés, az isteni teremtés rendjében és elképzelésében. Tehát ez az a mozzanat, ami például az előbb említett mondjuk hát a szexualitással kapcsolatos devianciákat bűnként fogalmaz meg a héber Biblia, és ezeket elítél. Innen érthető egyébként, hogy a nők között, az anonos neműek, a nők közötti szexuális kapcsolatot miért nem ítéli el? Hát azért nem ítéli el, mert abból nem lesz semmi, mondták ők, hát hiszen ott nincs sperma. De hát abból ott olyan nagy baj nem lehet. Még a másik dolog, amit még ezt hozzátennék, hogy a félreértésnek, tehát ez a paráználkodásként való fordításnak az egyik oka, vagy a meghatározó oka az volt, hogy ugye és most már protestantizmusról beszélek, tehát ők voltak azok, akik protestáns puritán szellemiség jegyében szerették ezt paráználkodásnak fordítani. Itt arról van szó, hogy az európai keresztény hagyomány számára hát egy meglehetősen ambivalens élmény volt, tulajdonképpen a reneszánsztól kezdődően, az, hogy a szerelem férfinek és egy nőnek a szabadon választott kapcsolata, amely lelki kapcsolat épp úgy volt, mint szexuális kapcsolat is, az valahol a szabadságnak az aktusa. Miről van szó? Mi az, hogy szabad? Arról van szó, hogy a feudális világ értékrendjének a lebontásában a szerelem, mint a szabadság, mint a feudális struktúrából való kilépés lehetősége meghatározó élmény volt az ember számára. Ugye gondoljunk csak arra, hogy a Rómeó és Júlia például, ez a két fiatal, a szerelem révén ugye vívja meg a maga csodálatos szabadságharcát, mégpedig egy olyan borzalmas feudális világgal szemben, amely feudális világban csak és kizárólag azt számít, hogy kinek mi a neve, Rómeó, miért volt a Rómeó, ugye? Tehát a feudális kötöttségekből pontosan ez a két fantasztikus fiatal, és itt nagyon fontos, hogy tényleg nagyon fiatalok, tehát akiket még nem rontott meg ez a szörnyű hierarchikus, feudális, hierarchikus világ, a szerelmük révén vívják meg a küzdelmet, a saját szabadságharcukat. És mikor ők elbuknak, akkor is a szerelem az győz. Tehát mindenképpen győzött a szerelem. És nem tudott Shakespeare fikiszt mutatni arra a világra. De hát Boccaccio Decameronjára is gondolhatunk, ahol ugye Decameron jellegzetes novellái sorában annyi helyen olvashatunk arról, hogy éppen a szerelem, adott esetben a szexus révén bünteti meg, ugye, a fiatal asszony az idős, gonosz, kabzsi, zsarnok, féltékeny, elviselhetetlen, stb. Férjét. Tehát itt is, ugye, a szerelem az valahol az ember szabadságharcának a jelképe, vagy szinonimája. Na most, ez az, ami a protestáns gondolkodásban súlyos veszélyeket, veszélyként fogalmazódott meg, hiszen itt kezdődött valami olyasféle el, ami a feudalizmus, a feudális világ ugye megálmodott örökkévaló rendjével valahol szembehelyezkedik. Ezt az ember csinálja, a szerelem révén, mert úgy látszik, a szerelem az még az semmi nem tudja legyőzni. És tulajdonképpen ez a protestáns, ez a puritán protestáns erkölcsi tudat volt az, ami aztán ennek igyekezett minden tekintetben gátat szabni, például úgy, hogy az egészből pusztán a paráználkodást vélte látni, és semmi egyebet. A következő parancsolat a sorban a lopás tiltásának a parancsolata. Valóban egy alkotmányos, megint csak azt kell mondani, hogy egy alkotmányos alapeszményről van szó. De hihetetlenül modern alkotmányos alapeszményről, ezt ne felejtsük el. Azért hihetetlenül modern, mert ugyan a jogtörténészek, egyébként nagyon helyesen, rendszeresen elmondják azt, hogy az európai, a modern európai jogrendnek az alapja a római jog, az a római jog, amely a magántulajdon sérthetetlenségét és szentségét helyezi előtérbe, és ez teljesen igaz, csak hogy az a helyzet, hogy ebben a vonatkozásban a héber jogalkotó is pontosan olyan modern, és ugyanolyan, hogy is mondjam, időtálló munkát végzett, mint a római jog megalkotói. A NELOP egyértelműen a magántulajdon szentségét mondja ki. Azt, hogy az emberi méltóság részét képezi, vagy az emberi méltóságnak az attribútuma, nem tudom máshogy mondani, a tulajdonhoz való jog. És a tulajdonhoz való jogot nem lehet megsérteni, nem lehet kijátszani. Hiszen nem egyszerűen az történik, hogy a tulajdon lopás esetében vándorol át A-ból B-be, hanem az emberi méltóság sérül, az a méltóság, amely megszerezte magának, jogosan birtokolja, megvásárolta, nem tudom én milyen formán jutott hozzá, örökölte azt a valamit. Csak hogy ez a parancsolat nem pusztán erről szól. Ez a parancsolat, vagy igen, ez többről szól. Ma már sokan, bocsánat, feltételezik azt, hogy a lopás, tehát ez a lopás tilalma, ez nem csak a tárgyak ellopásának, vagy eltulajdonításának a tilalmára vonatkozik, hanem a személyek ellopásának a tilalmára. Mi az a személy? Hogy tudok én ellopni valakit? Hogy tudom ellopni Kovács Gézát, vagy Kis Mariskát? El lehetett lopni, ezt hívták rabszolgaságnak. Tulajdonképpen ez a parancsolat a rabszolgaság intézménye ellen is szól, és tudjuk azt, hogy az ókori Izraelben a rabszolgaság, ebben most talán nem érdemes belemenni, nagyon messzire vezetne a dolog, létezett rabszolgaság intézménye, de nem létezett, de alig létezett. És ami létezett, az is nagyon felemás módon, szóval nem úgy, mint a rómaiaknál például. Tehát alapvetően ugye az ember ellopásának a tilalmát is kimondta, az ember méltóság, az ember minden ember Istennek a teremtménye, stb. Nem lehet eltulajdonítani az embert. Ráadásul a két állítás, tehát akár a tárgyakra, akár a személyekre vonatkozó jogszerűtlen vagy jogtalan eltulajdonítás, azért tiltott különösképpen, mert ne feledkezünk el arról, hogy minden itt látható tárgy, személyiség, stb. Fölött van egy fiktív abszolút tulajdonos. És ez a fiktív abszolút tulajdonos az örökkévaló. Na már most bármi ilyen esetben az örökkévalót, mintha az örökkévalót lopnánk meg. Ugye nem lehetett, a zsidó ember az életét is úgy élte az antikvitásban, az ókori világban, hogy igazából a magántulajdonát is csak részben tekintette magántulajdonának. Részben az örökkévaló tulajdonának tekintette. Tudjuk azt, hogy Izraelben működött az a jogi gyakorlat, hogy például a valamilyen módon elidegenített, mondjuk föld, mert valamiért el kellett adnom a földet, tartozáson vagy stb. Egy idő után, ez a jó bélével, egy idő után 49, tehát az 50. évre visszaszállt az eredeti tulajdonosra, vagy annak a leszármazottaira. Nem lehetett örökre, nem lehetett állandó jelleggel valamilyen módon a tulajdont megszerezni, hiszen itt is a legfőbb tulajdonos az örökkévaló, az örökkévalótól nem vehetjük el, tehát vissza kell, hogy szálljon arra, aki volt, akinek az örökkévaló adta egykor, stb. Ez az oka egyébként annak, ezt hadd mondjam még itt el, hogy igazából az ókori Izraelben soha nem jöhetett létre az a fajta despotizmus, ami mondjuk a szomszédban, Egyiptomban létrejött. Ugye? Egyes bibliai értelmezések szerint, vagy egyes exegéták szerint, ezt már középkori zsidó, meg keresztény exegéták is felvetették, tulajdonképpen a József és testvérei történet az arról szól, az annak a megmagyarázása, hogy amit a zsidók nem értettek, mert nem érthették, hogy hogyan lehetséges az, hogy itt van egy ilyen egyiptomi despota, ez a fáraó, aki mindennek a tulajdonosa, mindennek. A legutolsó földarabnak, állatnak, mindennek ő az abszolút tulajdonosa. Ugye a József elbeszélés, ahogy ezt mondani szokás, ajtiológiai, tehát egy eredet elbeszélés, ezt próbálja megmagyarázni. Ugye a zsidók ezt nem értették, tehát akkor nyilván az volt ennek az oka, hogy volt az a két bélyesztendő, amikor József ügyesen összegyűjtött mindent, gabonát, stb. Aztán jött a hét szűkesztendő, és ezt kihasználva tulajdonképpen megszerzett a fáraónak mindent, azt mondta, hogy jó, adok nektek az éhezőknek, nem tudom én, gabonát, de cserébe lemondtok az állataitokról, meg cserébe, stb. És így mindent begyűjtött a fáraó számára. A helyzet az, hogy Izraelben a királyok sem lophattak. Nem lophattak el földeket, nem szerezhettek, megtették olykor, de minden egyes esetben jött a büntetés. Tehát nem lehetett büntetlenül lopni földeket, azaz nem jöhetett létre az a despotikus hatalmi struktúra, vagy hatalomközpontosítás, mondhatnám centrális erőtér, ami létrejött az ókori Egyiptomban. Tehát a ne lopj parancsolatának mondjuk röviden ez lett a lényege. A 9. parancsolathoz érkeztünk el, ugye szintén szeretnék ezt félrefordítani. Hát ugye a mi általunk ismert fordítás az való, hogy úgy hangzik, hogy ne tégy hamis tanúságot fel a barátoddal szemben, de nagyon sok esetben ezt úgy értelmezték, magyarázták, sőt, még fordították is, bizonyos latin fordításokban már a középkorban, kora középkorban így jelent meg, hogy ne hazudj a fele barátod kárára, stb. Hát hála Istennek! Itt megint azt kell mondanom, hogy hihetetlenül pontos jogi értelemben is ez a szöveg. Tehát nem beszél a hazugságról. Azért nem beszél a hazugságról, most gondoljuk csak még itt. Persze nem szeretjük azokat az embereket, akik hazudoznak. A hazugságot az etikai vétségnek tartjuk, és ez így is van rendjén. De a hazugságot jogi értelemben nem lehet tiltani. Hát hogyan is tilthatnánk? Immanuel Kant, ugye a nagy német filozófus, egyenesen kimondta azt, hogy a hazugság a másik embernek valamilyen fajta félrevezetése az egyik legnagyobb etikai vétek, amit az ember elkövethet. De mondjuk csak végig, ez tényleg így van. Hát miért? Ha én mondjuk most a második világháború idején a házamban három zsidó családot bújtatok a padlásomon. És egyszer csak berúgja az ajtót, berúgják az ajtót a keretlegények, bejönnek és azt mondják, hogy zsidók bújkálnak itt a házban. És akkor én nem szabad hazudni, azt mondom, hogy hogy lehet, tessék fölfáradni az emeletre, a padlásra, és mindegyiket meg tetszik találni. Ugye? Mert én ezt nem követek el etikai vétséget, az igazat kell mondanom. Hát világos, ugye, hogy szó nem lehet erről, pont ellenkezőleg, én etikailag akkor járok el tisztességesen, hogyha hazudok. Tehát azt mondom, hogy itt zsidó, nem is láttam még zsidót életemben. Ugye? Tehát a hazugságot önmagában, hát hiszen azt annyi mindenre, hogy úgy mondjam, használjuk. Meg az embernek a hamis tudata, szintén egyfajta hazugság. Arra is szükség van, hát hogy is mondjam, a mindennapi túléléshez van szükségünk. Bocsánat, hogy ilyen nagyot ugrok most, de talán a példakedvért érdemes ezt megtenni, hogy ugye Ibsennek a drámája, a legtöbb drámája az arról szól, hogy a kisember hogyan hazudik önmagának, hogyan csapja be önmagát, meg a családját, nem azért, mert gonoszságot akar, hanem mert így tudja túlélni a tragédiáit. A vadkacsa gyönyörű története az abszolút erről szól. Tehát éppen, hogy nem etikai vétek, hanem pont ellenkezőleg. De hát hányszor kerülünk olyan helyzetbe, mi magunk is, amikor azt mondjuk, és meg vagyunk győződve erről, és ez a túlélésnek a stratégiája, az életösztön stratégiája, hogy azt mondjuk, hogy hát engem, mit tudom én, mondjuk azért küldtek el a munkahelyemről, persze, mert utál a főnök, mert tikkel rám, mert egy szemét, mert nem te ez, meg az, meg amaz. De nem azt mondjuk, nem úgy megyünk az, hogy drágám, azért mutat ki, mert olyan tehetségtelen barom vagyok, hogy csak na. Például most sarkos, de ezzel akarom jelentni csután, hogy a mindennapi életet élő embernek szüksége van ilyen hazugság túlélő technikára. Tehát ez is teljesen természetes dolog. Szóval a hazugság önmagában etikailag nem elítélhető önmagában. Illetve jogilag, bocsánat. Etikailag az egy másik kérdés. Na most, magyarán a hamis tanúságot tiltja a szöveg. Na most mi az, hogy a hamis tanúság? Itt én emberéletről van ám szó. Tehát ez nagyon komoly, ez nagyon súlyos. Ez nagyon súlyos, ige. Olyannyira jogi szöveg, hogy egyértelműen és alapvetően a jogi, az ókori zsidó jogi eljárási gyakorlatra utal. Tudjuk azt, hogy az ókori zsidó bírósági gyakorlatnál két, azaz kettő darab tanúra volt szükség minden esetben, akik szigorúan olyan vallomást tettek, amely két vallomás megegyezett. Tehát nem egymásnak ellentmond, hanem egymással megegyező összeség. Vallomást kellett tenni. Na most, ez miért volt fontos? De azért volt fontos, mert itt ember életről is szó lehetett. Gondoljunk ugye a Zsuzsanna és a vének történetére a Héber Bibliában. Mi is történik ott? Tudjuk, hogy mit akarnak ezek a gonosz vének az ártatlan Zsuzsannától, és aztán fordítva, miután lebuknak, fordítva állítják be a dolgot, mint hogyha Zsuzsanna kezdett volna ki velük. És ez a két öregember ugye hamista egymással megegyező hamis tanúságot tesz. És ebben az esetben, ugye ebben az esetben Zsuzsannára a halál, a megkövetés várt volna. Ám de megjelenik a történetben a főhős, Dániel bölcsességére van szükség, aki pillanatokat kideríti, hogy ellentmondás van a tanúk állításában, és ezek után, ugye aki hamis tanúságot tett, azt fogja sújtani a büntetés, ami sújtotta volna azt, akire hirdették ezt a hamis tanúságot. Tehát itt nem lehet tréfálni, ez az egész antik zsidó ókori jogrendnek az egyik alapja, nem lehet hamis tanúságot tenni, hiszen a hamis tanúsággal én gyilkossá válok, vagy válhatok potenciálisan. Ember persze elgondolkodik azon, most már egy nagy ugrás, de hát hogy akár a 20. századi történelem milyen adott esetben akár önként vállalt hamis tanúságokat, önként, hát idézőjelben mondtam, hamis tanúságok egész sorát produkálta, ugye akár például az 50-es évek koncepciós pereire gondolva. Minden esetre valóban azt jelzi ez a szöveg, hogy hihetetlenül is ilyen értelemben abszolút modern jogi elvárásról van szó. Amit még megemlítenék, ugye ebből a szövegből, ez a fele barátaidra szöveg, réha, éverül. Ezzel mindig gond volt, sokáig. Megint csak a keresztény hagyomány, amely nem tudott jól, megint ezt kell mondom, éberül, szerette ezt úgy beállítani, hogy hát a fele barátodat az itt sorsosod. Tehát csak a te neked zsidónak, a másik zsidóra nem szabad hamis tanúságot tenni, hát a nőhülők olyan hamis tanúságot teszel rá, amilyet csak akarsz. A középkori keresztény antijudaizmus nem egy szövegében lehet ilyen is hasonló összefüggésekben olvasni erről a parancsolatról. Ez azonban totális tévedés, és még egyszer mondom, azzal függ össze, hogy a középkori kereszténység nem tudott igazából héberül. Tudjuk, ez a réha, ez a fele barátod, és ebből a szempontból nagyon jó ez a magyar fordítás, hogy fele barátod, és nem így sorsosod. Szóval ez a szó előkerül az egyiptomi jelenetben, abban az egyiptomi jelenetben, amikor hát a zsidók nem teljesen, etikailag nem teljesen korrekt módon ugye vitték el az egyiptomiaknak a kincseit, és akkor ugyanez a szó az egyiptomiakra hangzik el, tehát az egyiptomiak, akik nem zsidók, ugyanez a réha. Magyarán ez egy ahogy egyébként a tíz parancsolat minden igéje, ez is egy általános, nem pusztán a jogot, meg a jog minden következményét, pusztán a zsidósággal leszűkítő gondolkodásmódról van szó, lenne egy szó. Végezetül a 10. parancsolat. Ne kívánd el fele barátod házát, feleségét, szolgáját, szolgáló lányát, és így tovább, és így tovább. Úgy látszik, hogy ma ilyen alkalom van, amikor megint egy fordítási pontatlanságra hívnám fel a figyelmet. Ne kívánd el. Magyarul is érezzük azt, hogy ez a dolog több jelentése lehet ennek. Hogy a héber ezt mennyire pontosan érezte, külön szót használt. És ebben a szövegben a hamad szerepel, ami nem egy olyan kívánás, mint amikor én mondjuk megkívánom a somlói galuskát, vagy mit tudom én micsodát, hanem egy olyan kívánság, amelyben már benne van az, hogy folytatódik tettben. Tehát a tettekig fajul a dolog. Magyarul talán nagyon nehéz ezt így lefordítani, tehát én erre nem vállalkoznék, de én inkább azt javasolnám, hogy úgy fordítsuk magunkba, hogy ne irigykedj fele barátod házára, a feleségére, stb. Az irigykedésben már jobban érezzük, talán magyarban is, de jobban érezzük azt, hogy aki irigykedik, az már meg akarja szerezni. Hát azt, hogy én most megkívánom a somlóit, Istenem, vagy megeszem, vagy nem, vagy mit tudom én. De az irigykedés az már valamilyen akciót, tettekben kifejeződő akciót indíthat el. És tulajdonképpen ennek a 10. parancsolatnak pontosan ez a lényeg. Gondolj csak végig, Eddig a 9 parancsolat egy szigorú, ezt még igyekeztem jelezni, szigorú jogi logika mentén született szöveg volt. Most itt azonban egy olyan tizedik helyen, egy olyan igével találkozunk, egy olyan parancsolattal, ami hát most bűn. Hát Istenem, és hogyha megkívánom fele barátom feleségét, vagy házát, vagy szolgáját, hát ugye az még nem fejeződik be cselekedetben, jó, hát még irigykedhetek, és de szép felesége van, de jó háza van, mit tudom én milyen van, de hát ez még nem feltétlenül cselekedet, és ezért nincs az a bíróság, ami engem elítélne, ezt a római jog nagyon pontosan megfogalmaz, amikor azt mondja, hogy belső érzésekért, belső vágyakért nem lehet senkit sem bíróság elé citálni. Kivéve a diktatúrákban persze lehet, tehát tudjuk azt, hogy ítéltek el 1956 után úgy születtek olyan ítéletek, amelyeknél az indoklás az volt, hogy bár nem követett el semmit, de ha fegyverhez jutott volna, akkor mégis törekedett volna a Magyar Népköztársaság megdöntésére. Tehát nonsense, de tehát az, hogy bennem mi játszódik le belülről, milyen vágy, hát ez nem képezi, hogy lehet jogi eljárás tárgya. Na most, ez a szöveg, tehát egyfelől, még egyszer mondom, ezzel az igével, ami ez a Hamad igé, amiben benne van ez a, hogy ez már generálja, szóval nem csak vágyakozás, vagy irigység, hanem ebből már következetes a cselekedet, tulajdonképpen ez a lényeg ennek. Tudni, mint egy záróaktusként, vagy konklúzióként a 9 parancsolat után a 10. azt mondja el, hogy vigyázzunk. Szóval az a helyzet, hogy minden bűnös cselekedetnek van egy folyamata. Nem ott kezdődik a bűnös cselekedet, hogy egyszer csak megölöm, vagy elrabolom, hanem valahol ott kezdődik, hogy megfogom bennem a gondolat. Ugye? Hát hány zseniális, mondjuk irodalmi művet lehet itt említeni, Dosztojevszkij bűn és bűnődését, talán elég, hogy erre hivatkozom, Raskolnikovra. Megfogom, ő is Napóleon akar lenni, vagy most egy kis fiók Napóleon, és azt mondja, hogy hát Napóleon is végig gyilkolta egész Európát, és így lett a világ császára, hát akkor miért ne lehetne nekem is, kisembernek, egyetemistának gyilkolni, és próbáljuk meg, meg tudom-e tenni a bűnt, stb. És íme lámlán meg tudja tenni a bűnt, ő is ugye gyilkossá válik. Szóval a szöveg arra hívja fel a figyelmet, hogy vigyázzunk, mert még egyszer mondom, valahol ez egy folyamat. És ez a folyamat valahol elkezdődik az irigységgel, most már ilyen értelmet irigységgel, tehát ez egy ilyen aktív irigység, szóval így kell érteni. Azzal veszi kezdetét, piszkál engem, azzal nekem jár, nekem miért nincs, és szépen lassan pszichikailag eljutok odáig, hogy végrehajtom a cselekedetet, tehát elkövetődik a bűn. Hella Rágnesnek egy 70-es években még idehaza írott könyvének az a címe, hogy a szándéktól a következményig. És szerintem Hella Rágnes kiváló címet adott ennek a könyvének, egy etikai könyvről van szó. Tudnék, ebben tényleg benne van az, hogy a szándéktól a következményig, tehát ez egy hosszú folyamat, minden etikai, negatív etikai cselekedet is, ez egy folyamat, hiszen a szándék, ez az irigység, stb., aztán van az elkövetett bűn, és aztán annak még van a szándéktól a következményig, tehát a bűnre, a bűnhődés, stb. Most ez a szöveg, tehát még egyszer mondom, erre figyelmeztet. Nagyon érdekes, hogy amikor Jézus ezt a szöveget elemzi, ugye az evangéliumban, vagy erre a szövegre hivatkozik a hegyi beszédben, akkor ugye azt mondja, hogy az írás azt mondja, hogy nem tudom én, bűn ez vagy az, de én már azt mondom, hogy már a gondolat is bűn. Tulajdonképpen Jézus ezt a tizedik parancsolatot járja körül, ezt emeli ki. De világossá kell tenni, vagy látni kell, hogy a gondolat, tehát Jézus egy etikai mozzanattal egészíti ki ezt, de ez az etikai mozzanattal egy jogi gondolkodás értelemszerűen nem tud mit kezdeni. Tehát értelemszerűen egy jogi gondolkodásba az nem fér bele, hogy most akkor én jogilag elítélhető vagyok, mert azt gondoltam, hogy. Hát egyrészt tessék nekem meg bebizonyítani, hogy én most mire gondolok, lehetetlen, nonsense, másrészt pedig na is. Hát mindenki arra gondol, amire akar, ez még önmagában bűncselekményhez nem vezet. Az azonban ugyanis, hogy megint azért jeleznék, vagy mutatnék erre, hogy az vezethet, hogy ez a marcangoló ürítség van bennem, és ezzel próbálom valamilyen módon levezetni, és ez bizony azzal a veszéllyel jár, hogy elkövetődik a bűncselekményt. Hát tulajdonképpen a végére érkeztünk ennek a elemzésnek. Sajnálom, hogy a két része az így szétszakadt. Én se tudom, legfeljebb ez vigasztal ebben a vonatkozásban, hogy Szokrátész, ugye a görögök legnagyobb bölcse, mondta, hogy ő maga egy sort sem írt le, mert azt mondta, hogy hát az igazi bölcsességeket nem lehet rögzíteni, úgyhogy akkor lesz, hogy ezért. Köszönöm szépen a figyelmüket, hát nem tudom, hogy kérdések, vagy köszönöm szépen. Igen, most kilépek a kapus, össze fogok esni, de mindegy. Nincs. A cogito ergo sum, ugye a Descartes-i cogitóról van szó, amit a diskurzum metódban, az értekezés a módszerrőlben fogalmaz meg. Ez egy nagyon érdekes dolog, egy hihetetlen izgalmas ismeretelméleti gondolatszal. Descartes azt mondja, hogy azzal kezdje a művét, hogy hát eddig itt mindenfélét tanítottak nekem. Jött egy matematika tanár, az ezt tanította, aztán jött egy másik, az amaszt, összebiztam, mindegyik más tanított matematikáról. Aztán jött a fizikus, az egyik ezt tanította, a fizikára a másik azt, a harmadik amaszt. Aztán jött a teológus, az egyik teológus így beszélt az Istenről, a másik úgy, a harmadik amúgy. Aztán jött az etikát oktató, stb. Most azt mondja, hogy hát most melyiknek hittek? Melyik matematikusnak, melyik teológusnak, melyik fizikusnak, melyik... Nem tudom, mondja Descartes. Hát akkor mi van akkor, hogyha azt mondom, hogy egyik sem mondta az igazat? Mondhatom? Hát miért nem mondhatnám? Tehát nem tudom, mondjuk egyik sem mondta az igazat. Sőt, azt mondja, hogy nem csak ezt tudom megtenni, hogy egyik sem mondta az igazat, hanem azt is meg tudom tenni, hogy azt mondom, hogy tulajdonképpen még nem is volt tárgyuk a kijelentéseiknek. Szóval, hogy amikor beszélt a világról, nincs is világ, mondja a Descartes. Tehát minden, amire tették az állításaikat, arra is azt jól mondani, hogy kétségbe vonható. Mondjam kétségbe. Tehát nem csak azt, amit tanítottak, hanem minden dolgot kétségbe vonhatok, amiről tanítottak. Meg tudom tenni, hát egyileg meg tudom tenni. Oké, azt mondja, hogy tehát minden kétségbe vonható. Hoppá, van egy pont, amit nem tudok kétségbe vonni. És ez pedig az ego, az én. Ugyanis, ha én vontam kétségbe mindent, mindent kétségbe vonhatom, de önmagamat már nem tudom kétségbe vonni, mert én vontam kétségbe mindent. Tehát ez az ego az egyetlen, ami tuti, hogy létezik. Ez az egyetlen biztos. A többi az nem. Ugye azt mondja Descartes, hogy ki kinézek az ablakon, és mit látok? Embereket esernyők alatt. Csak azt mondja, hogy az álljunk meg. Mert az emberek esernyő alatt. Honnan tudom, hogy azok emberek esernyő alatt? Nem látom őket, most csak az esernyőket látom. Megszokásból mondom. Ugye megszokásból. Pedig lehet, hogy gépek, mondja Descartes. A 17. szám. Lehet, hogy gépek. Miért? Vagyok ebben biztos, hogy emberek mennek. Ugye, tehát még az érzékszerveinknek sem kell, hogy higgyünk. Ha beleteszek egy pohár vízbe egy farizát, akkor az olyan, úgy látni, mintha eltört volna. Hihetek az érzékszerveimnek, hát még a szemem is becsap engem. Tehát azt mondja, hogy mindent kétségbe vonhat, de azt, hogy én vontam kétségbe, azt már nem tudom kétségbe vonni, mert hát én vontam kétségbe. És akkor erre az egóra újra fölépíti a világ megismerhetőségét. Ennek ez a kogitónak ez a lényege. Megyek az ügyeletre.